18. Éjszakai élet. Az Alhambra. Itt is éjszaka volt a Regent Squadrontól egész a Leicester Square-ig, de nem volt sötét. Clive az utcai gázlámpák fényében hajtatott a megbeszélt találkozóra, amint talán minden eldől, talán semmi. Későn indult el, remélte, hogy nem késik el jóvá tehetetlenül, de mégis késő volt már. Nem, uram, mondta immár hatodszor a májvarcáló libériás portása. Miss Kédemon még nem tért vissza. Akkoriban még csak nem minden színi előadás 3:48-kor kezdődött. A rendes vacsoraidő 7 óra volt, de ha az ember színházba készült, ajánlatos volt jócskán előbbre hozni. Clive sietve magára kapta esti öltözékét, aztán beült a májvardba vacsorázni. Sem a szakácsokat, sem a pincéreket nem siettethette. A hétfogásból visszautasított 3-at. Nem kért a 4 különféle borból sem, mert józan akart maradni. A kék és kanári sárga sejemmel elfüggönyözött, előkelő étteremben így is elkávult kissé a konyhaszaktól. 9:59 mire kocsiba szállt a Brook Street-en. A nagy forgalom szerencsére kissé már megcsappant. A legtöbben már a színházakban, hangversenytermekben, vendégfogadókban tanyáztak. 11-ig viszonylagos nyugalomra lehetett számítani az utcán, de még így is. Kocsis, a kocsis feje előbukkant. Siessen, dupla árat fizetek, ha 3:45-re az Alhambránál vagyunk. Nem tudom, uram, nem lesz könnyű, de megpróbálom. Postorpattogás hallatszott, a kocsi elkanyarodott, hogy a forgalmas Regent Street helyett a Piccadillinát próbálja megközelíteni célját. A legtöbb késedelmet az omnibuszok okozták, hiszen megállójuk nem lévén, mindenütt megálltak, ahol valaki le, vagy fel akart szállni. Ha az ember beszorult egy omnibusz mögé, keresztet vethetett a programjára. Clive-nak úgy tűnt, amint elhaladtak a kívánatos nőktől hemzsegő Burlington árkád előtt, hogy a West End-en a szokásosnál is nagyobb éjszaka van készülőben. Az új törvénynek, amely azzal akarta csendesebb mederbe terelni az éjszakai életet, hogy betiltotta a szeszes italok árusítását éjfél után, egyelőre nem lehetett érvényt szerezni, csak újabb élvezetet nyújtott a virtuskodóknak, hogy megszeghették. 5:00 3:45. Kocsis, igyekszek uram, a kvadrant előtt volt egy kis fennakadás. Néhányan az argill előtt imbolyogtak a Windmill Street-en. Mások, akik korán elkezdték az ivászatot, már is részegen fetrengtek a csatornában. Clive kocsija csilingelve elhaladt a High Market torkolata előtt, majd megcsillantak a százszor szép ablakai, s megcsapta fülüket a kihallatszó nótaszó. Mentek tovább, de vajon mifelé? Célia után Dr. Bland is eltávozott, minden további magyarázat nélkül. Clive biztos volt benne, hogy nem találkozik Céliával az Alhambra körfolyosóján. Persze, abban is biztos volt, hogy héttel sem. Már túljutott a megrázkódtatáson, amit akkor élt át, amikor Célia előadta elképzelését a gyilkosságról. Most már nevetségesnek tartotta az elméletet. Vagy legalábbis szerette volna annak tartani, hogy az ördögbe sodródhatott odáig, hogy majdnem elhitte. Annyi bizonyos, gondolta, hogy az első gyilkosságot két nyakába akarták varni. Két, még ha képes lett volna is erre, amit nem hiszek. Biztos, suttogta Clive-ban az ördög. Biztos. Két sosem venne fel férfi ruhát, és így nem is tehette meg azt, amivel vádolják. Az elején még Célia is tudta, hogy hétre akarják terelni a gyanút. És Georgetnek is ez volt a véleménye. Sőt, Witchernek is, az ő egész terve ezen alapul. Clive ismét az órájára nézett. Keserűen vette tudomásul, hogy ha Kétet védelmezni akarja, Trace-t is védenie kell. Éppen Trace-t, úgy érezte, boldogan az arcába vágna, ha kiderülne, hogy ő a gyilkos, persze úgy, hogy Kétnek semmi köze ne legyen az egészhez. Letörölné róla azt a diadalmas mosolyt. De hát Trace sem lehet a gyilkos, az ember vágyai nem teljesülnek ilyen könnyen. Abban azonban most már egészen biztos volt Clive, hogy valóban látta őt High Chimneys-ben azon az estén, amikor Georgette-t megfojtották. Trace nagyon is beleillett az egész képbe, még ha nem tett is mást, mint hogy zsarolta Georgette-t. Bárcsak, kocsis, hová tette a szemét, uram? Kérdezte méltatlankodva a címzett. Nézzen csak ki, hol vagyunk, a kocsi megállt. Az Alhambrából zene szűrődött ki a Leicester Square-ra. Ezernyi gázlámpa világította meg a morbolt éveket. Clive kifizette a kocsist. Izgatottan rohant át a tündöklő előcsarnokon, szíve a keleties zene ütemére hevesen dobogott. Hirtelen Hackney rendőr felügyelő kapta el a karját. Hackney kelletlen arccal, folytott hangon beszélt. Uram, az Isten áldja meg, hol volt mostanáig? Nem tudja, hogy Miss Demon, Miss Kédemon eltűnt. De igen, tudunk róla, mondta Hackney. De most ne kérdezzem semmit, uram, és ne is mondjon semmit Miss Demonról. Nemrég ért véget a tékozló fiú, ezen keleties zenés látványosság első része, melynek fővonzó ereje a tánckar volt. Messze, A színpadon női hang énekelt, zenekari kísérettel. Itt az előcsarnokban a csupasz és sáros padlót elszórt narancshé, rákpáncél, papírhulladék és szivarvég borította. Clive Hackney arcába nézett. Tudják, hol van Miss Damon, nem vagyunk biztosak benne, de ne aggódjék, hogy ne aggódjam. 9:10, Hackney most felemelte a hangját. Váltson jegyet a körfolyosóra, uram, és menjem fel azonnal. Azért szólítottam meg, bár ezzel kockáztatom, hogy észrevesznek, hogy átadjam önnek Fisher újabb üzenetét. És mi volna az, álljon a cukorkáspulttól számított harmadik oszlophoz, mondta Hackney verejtékezve. Amikor Sherry megadja a jelt, lépjen oldalt és vegye le a kalapját. De akármit is lát, köszörülte meg a torkát erőteljesen Hackney, ne szóljon semmit, és ne avatkozzon be. Néma csend érti, és meg ne moccanjon, ez minden, Hackney visszasurrant rejtek helyére. Fél perc sem telt bele, és Clive már is a lépcsőn haladt felfelé a zajos, füstös folyosóra. Ettől a színháztól, gondolta, nem sokára megvonják a működési engedélyt, ha ez így megy tovább. Szép dolog a rendőrségtől, hogy hajlandó egyáltalán mutatkozni ilyen helyen. A gázlámpák halvány fényével megvilágított körfolyosón legalább százan beszéltek, nevetgéltek egyszerre. Sör és viszki gőzelegyedett a vastag dohányfüsttel. A nők legtöbbje fedetlen vállal illegett. Aki nem tudott rá beszélni senkit egy pezsgőre, maga kért egy nagy pohár dzsint. Clive-ot elöntötte a meleg. Léptek csoszogtak a mozaik padlón. A táncosnők idesereglettek, amúgy jelmezesen, ha vége volt a számuknak. Csak úgy suhogott a keleti öltözék, amint egyikük elállt a Clive útját, mint egy arra célozva, hogy egyedül van. Mit szólnál egy dzsinhez, fiúka, imádom a dzsint. Nem vennél egy palackkal? Majd legközelebb. Most nem, fiúka? Nem. Most nem. Nem látott oda a pulthoz, amelynél sherry cukorkát, narancsot és rákot árult. Keresztül furakodott a tömegen, és nekivetette hátát a harmadik oszlopnak. Teltek múltak a percek, körülötte zsivongott a folyosó. A színpadra senki nem figyelt. A tömeg hullámzott a körfolyosón. Egy hirtelen támadt nyíláson át Clive megpillantott a sherryt. Csillogó szemmel állt a pult mögött. Éppen nem volt vendége. Skarlátvörös, mélyen kivágott ruha volt rajta. Ezúttal józannak látszott. A feje feletti lámpa valamivel élénkebben világított, mint délután. Fényt vetett sherry szőke hajára, a narancshalmokra és a cukorkás üvegekre. Ismét meglódult a tömeg, és eltakarta a pultot Clive szeme elől. Ha itt marad a harmadik oszlopnál, vajon látni fog-e egyáltalán valamit? A táncosnők elszálingóztak. Clive hátrált néhány lépést, majd oldalt lépett. A pultot a folyosó végén legfeljebb véletlenül láthatta. És mindjárt 9:00, a zenekreskendóba csapott át, majd elhallgatott. Felharsant a taps és az éjjelzés. Valaki a foga között füttyögetett. Clive levette a kesztyűjét, hogy szükség esetén könnyebben kivehesse óráját a mellény zsebéből. Levetette kabátját is és átvetette a karján. Már-már levetette kalapját is, amikor eszébe jutott, hogy ez lesz a megbeszélt jel. Körülnézett. Sehol egy ismerős arc. Walker, kiáltott valaki. Mi van? A színpadra, ahogy is hívják, ott tánca következik. Egy csinos, krinolinos hölgy a levegőbe pöccentette cigarettáját Clive-orra előtt. Egy másik, akinek a kalapján a csík megállapodott, hangosan szitkozódott. Azokon a helyeken, ahonnan jól látszott a színpad, torlódás keletkezett. Clive előhúzta óráját, és felkattintotta a fedelét. Pontosan 9:00 volt. Ebben a pillanatban egy kéz nehezedett a vállára. Clive megőrizte nyugalmát. Később gyakran próbálta visszaidézni ezt a pillanatot, de egyszerűen nem emlékezett rá, mit érzett, amikor hátrafordult. Dr. Bland, mondta rendkívül idegesen. Nem akarom megsérteni, de néhány órával ezelőtt megmondtam, hogy nem tudok beszélni önnel itt az Alhambrában, és komolyan is gondoltam. A doktor arc kifejezése zavarba hozta Clive-ot. Semmit sem tudott kiolvasni belőle. Gondoltam, mondta Dr. Bland hangosan szuszogva, és más körülmények között bele is nyugodtam volna. Most azonban ezt nem tehetem. Higgye el, uram, nem tehetem. Végig kutattam maga után az egész színházat, Mr. Strickland. Megkérném, kísérjen le a földszintre, ahol válthatnánk egy-két szót négy szem közt. Utoljára mondom, doktor, hogy nem tehetem. Meg kell tennie, uram, a helyzet megváltozott. Hogyan, hőkölt hátra Clive, semmi sem változott. Ha tudná, miért vagyok itt? Azt hiszem, uram, hogy tudom. Mindketten ügyeltek arra, hogy halkan beszéljenek, bár Clive a legszívesebben üvöltött volna. Doktor úr, bízzon a diszkréciómban. Nem fogom elárulni, mit nem fog elárulni, amit Célia Damonról tudok. Maga azt gondolja, talán már kezdettől fogva, hogy Célia egy kisé. Hogy is mondjam, egy kisé labilis idegrendszerű.